Üdvözlök mindenkit itt a Szamárpad adása. 2023. június 6-a van, a D-nap, a normandiai partraszállás évfordulója egyébként. Mai vendégem Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docens, akinek köszönöm, hogy újra elfogadta a meghívást. Üdvözlöm, tanár úr!
Jó napot kívánok!
A mai adásban a Kahovka vízierőmű gátjának felrobbantásáról, a kezdődő ukrán offenzíva jeleiről, és esetleg, ha belefér még az orosz védelmi vonalakról, szeretném önt kérdezni. Mindenkitől azt szeretném kérni, hogy iratkozzatok fel, legyetek szívesek, kommenteljetek bátran, de a személyeskedést és a trágár megnyilvánulásokat, azokat kerüljétek. Ha tetszett, lájkoljátok és osszátok meg a videót. Köszönöm. Tehát ma reggeli hír, hogy a Kahovkai gátat felrobbantották, aminek a veszélyre egyébként az ukránok már tavaly ősszel a herszonai visszavonulás után felhívták a figyelmet, hogy aláaknázhatták a gátat. Akkor nem következett be a felrobbantás, és sokan csak ukrán propaganda fogásként értékelték. Viszont ma hajnalban a békepárti orosz Dnyipro hadseregcsoport van azon a területen, egyébként valószínűleg ők tették ezt meg. Én ezt egyébként, tehát ennek nagyon súlyos következményei lehetnek. Egyrészt a lakosságra, majd mindjárt ezeket átnézzük, vagy ön elmondja. Megosztok egy Twitter feedet, amin videók is lesznek ezzel kapcsolatban. Ez Noha Kahovkának a önkormányzati épületét. Itt azt lehet látni, hogy már a következő felvételen itt hattyúk úsznak, gyorsan emelkedik a vízszint, az utcákon folyik már a víz, és itt van egy drónfelvétel, amin lehet látni, ahogy elrepülnek a gát felett, hogy ez mekkora víztömegről van itt szó?
Nagyjából, ha a tározó teljesen fel van töltve, már pedig ugye az ukránok már korábban is jelezték, hogy a tározó nem hogy fel volt töltve, hanem az oroszok kvázi túl is töltötték, tehát kihasználva azt, hogy elég csapadékos volt az elmúlt hetek időjárása, az ilyenkor megszokott 15-16 méteres, ugye a gát korona szintjéhez mért magasság, 15-16 métereshez képest 17 méteresre, tehát itt is lehet látni, hogy lényegében ugye az állva maradt, éppen maradt részeken, és figyelembe szépen látható, hogy lényegében színelt a gát, csúrig volt, ez körülbelül 18 köbkilométer vizet jelent. Ezt úgy kell elképzelni, hogyha a Balaton tele van csurig, és már ugye a erőszélben bontja a partfalat, és panaszkodnak a telek tulajdonosok, hogy a kertjük végébe ott a Balaton, na akkor a Balatonon akkor van nagyjából 1,9 köbkilométer víz. Tehát lényegében ez a 18 köbkilométer, ez azt jelenti, hogy majdnem 10, több mint 9 csurig tele balatonnyi víz van a tározóban, ami egy irgalmatlan méretű területet fed le, mert közel 240 km hosszú, és a legszélesebb részén nagyjából 23 km a vastagsága. Átlagosan 8,5-9 méter mély, de vannak olyan pontja, 26 méter mély a víztömeg. Ugye a gátnak két okból is stratégiai fontosság van, ami nagyrészt független a háborútól, bár napjainkban nyilván minden összekapcsolódik vele. Az egyik, hogy a víztározó, hogy a gát által visszatartott víztömeg oldja meg a zaporizsiai atomerőműnek a hűtését. Ugye maga az atomerőmű az ott található, ugye a tópartján, a mesterséges tópartján. Ugye itt 6 darab 1000 megawattos blokk van, Európa legnagyobb atomerőmű, ennek a hűtését nagy részt ez a gát oldja meg. Ugye jelenleg nincs komolyabb baj, mert ugye a tározók, az atomerőműnek saját igen méretes hűtőtavai vannak, azok csurig vannak töltve, de hosszú távon ez komoly gondot okozhat, ha nem tudják megoldani a hűtést Nagy kérdés egyébként, hogy mennyire semmisült meg a gát, hogy csak a felső része robbant-e föl, és akkor lejjebb valamilyen szinten, ugye ezt most nem lehet megmondani, lejjebb valamilyen szinten épségben maradt, és akkor a víz egy részét visszatartja, vagy hogyha ugye az alapzatig megsemmisült a gát, akkor lényegében le fog örülni az egész víztömeg. Ez ugye nagyon komolyan fogja fenyegetni a zaporizsiai atomerőmű hűtését, és nem mellesleg ugye a kahovkai tározóból indul az úgynevezett krími csatorna, ahová ugye a Krímbe zajlik a vízszállítás. Ugye a Krím egy eléggé száraz terület, és itt a krími csatornán keresztül innen a Dnyipro folyóból, vagy hát egész pontosan az úgynevezett kahovkai tározóból oldják meg az ivó, az öntöző és az ipari víznek a Krímbe való eljuttatását.
Ez az itt, amire itt mutatok, ez a...
Igen, és
Igen.
aztán ott megy be a Krímbe, és onnan aztán egyéb csatornákból elágazik, és ugye onnan tulajdonképpen az egész Krímet ez látja el. Ugye ezt 22 áprilisában a terület elfoglalását követően nyitották meg az oroszok, mert a 14-es Ukrajna elleni orosz agresszióra adott egyik legelső válasz az volt, hogy elzárták, tehát elzárták ennek a csatornának a betáplálását az ukránok, magyarán nem engedték a Nyeper vizét tovább a Krím felé. Ez például olyan hatásokkal járt, hogy az orosz haderőnek a tengervíz sótalanító berendezésének egy jelentős részét át kellett vinni a Krímbe, hogy ugye a Fekete-tenger, illetve az Azovi-tenger vizéből deszalinálják, sótanítsák a szükséges vízmennyiséget a Krím számára. Ugye a gátnak katonai szempontból is nagyon komoly jelentősége van. Ugye eleve az itteni déli frontszakaszon a maga a Dnyeper folyó, illetve a gát és a mögötte felduzzasztott kahovkai tározó az óriási, mondjuk úgy természetes akadályt képez mind a két féllel szemben. Ugye az oroszok még a támadás kezdetén, ma már tudjuk árulásnak köszönhetően, ugye a zölddel jelölt, a térképen itt zölddel jelölt területeket sikeresen elfoglalták, mert itt a déli részen a három hidat, amiket elvileg fel kellett volna robbantani az ukrán belső elhárításnak, ezeket sikerült a támadó orosz páncélosékeknek épségben zsákmányolni, így a Nyeper folyó, ugye ukránul Dnyipro folyó nyugati partján egy méretes hídfőállást foglaltak. Innen azért szép fokozatosan szorították őket vissza az ukránok, pláne azt követően, hogy ugye tavaly nyáron megkapták az amerikai HIMARS rendszereket, ugye ezeket a nagy mozgékonyságú, nagy 80-85 egyes rakétatípusok esetén, ugye az ukránok már ilyet is kaptak, 150 kilométeres lőtávolságú a rakétasorozatvetők, ezek a Dnyeprón átvezető hidakat lényegében rostává lőtték. Tehát egyik híd sem omlott össze, de nehéz haditechnika számára harckocsik, gyalogsági harcjárművek, önjáró lövek, illetve nehéz tartálykocsik, lőszerszállító járművek számára ezek a hidak használhatatlanokká váltak, és mivel az oroszok logisztikailag nem tudták ellátni az itt lévő mintegy 25-30 ezer katonájukat, ezért ugye az akkori parancsnok, ugye a Szurovikin tábornok, az meg tudta arról győzni a Kremlt, hogy hagy vonja ki az itteni embereit. Ugye itt is látszik az Antonivka hídnál egy sárga vonás, tehát ezt a hidat megsemmisítették. A visszavonuló orosz erők felrobbantották maguk után a hidakat. Ugye orosz oldalról elhangzott az a vád, hogy tulajdonképpen a gátat maguk az ukránok rongálták úgy meg, hogy leomoljon. Na most erre a HIMARS-nak a korlátozott maximum 90 kilós robbanótöltete teljesen alkalmatlan. Tehát ez egy több mint 3300 méter hosszú gát, aminek az alapzata az jóval több, mint 10 méter tömörvas beton. Tehát ezt csak több tonnás robbanó töltetekkel lehetett felrobbantani. Ugye az ukránok már a 14, de úgyis a 2022. novemberi orosz kivonulás után jelezték, hogy megfigyelték azt, hogy az orosz erők aláaknázták a gátat, tehát nagyon komoly robbanó szerkezeteket helyeztek el rajta. Egy már jóval korábban oda telepített robbanóanyag robbant fel, valószínűleg amit a gát koszorúján belül, tehát a vasbeton részen belül egy szervizalagútban vagy valahol máshol helyeztek el a tűzszerészek. Ez vélhetőleg orosz munka volt. Ugye Ukrajnának jelenleg abszolút nem érdeke ad egy, hogy a saját ellentámadását megnehezítse azzal, hogy ugye eláraszt ezt az egész déli területet. Ugye a mocsaras, vizenyős Nyeper deltában az ukrán erők egy csomó kisebb nagyobb szigetet visszafoglaltak. Na most ezekről vihartempóban ki kell vonni az ukrán erőket, hiszen ott fulladnának meg ezen a részen. Ráadásul ugye Ukrajna hosszú távon számol ezekkel a területekkel, tehát mi értelme lenne ezt visszafoglalni, ha előtte porig rombolom? Tehát ez sokkal jobban, ez a támadás sokkal jobban illeszkedik ahhoz, amit az elmúlt most már 16 hónapban Oroszország művelt Ukrajnában, mint ahhoz, hogy ez egy ukrán akció lett volna. Ugye gyakorlatilag az ukránok, ha ők követték volna ezt a támadást, kvázi lából lőtték volna magukat ezzel, hiszen a jelenlegi orosz-ukrán arcvonal közel egy harmadán lehetetlenné tették ezzel a robbantással a saját ellentámadásuk megindítását. Nem mellesleg több tízezer, egyes források szerint 100 000 főt meghaladó civilt kell nagyon gyorsan kimenekíteni innen, hiszen a folyón egy 6-7 méteres árhullám lobog lefelé, tehát nagyon gyorsan ki kell menekíteni a civileket, akár több ezer halálos áldozata is lehet ennek a támadásnak, ha nem reagálnak gyorsan. Ugye ukrán oldalról már most látszik, hogy nagy erőkkel mentik a polgári lakosságot. Az, hogy az orosz oldalon, ahol ugye ugyanolyan sekély és vizenyős a talaj, tehát ott is nagyon komoly civil lakosság él, hogy ott megtörténik-e a polgárlakosság mentése, azt nem tudjuk. Ugye a másik oldalon, az orosz oldalon nem nagyon vannak nyugati tudósítók, ugye azért már jó néhány újságírót meghurcoltak és kiutasítottak, illetve hát ugye egyet úgymond kémkedésére is tartóztattak. Valószínűleg sosem fogjuk megtudni, hogy a jelenleg orosz kézen lévő területeken hány civil áldozata volt ennek a támadásnak. Illetve lesz még, mert egy részük ma következő órákban válhat áldozattá.
Ez értékelhető úgy esetleg, hogy az oroszok vissza akarnak vonulni erről a területről, feladják ezt a Krímtől északra a fekvő területet, mivel ugye ez amúgy is el lesz árasztva itt.
Hát azért ugye a folyón van egy gát a déli részeken, és az részben visszatartja ezt a víztömeget. Én inkább azt mondom, hogy pont nem. Tehát ugye most ezzel a ezzel a robbantással bárki követte is el, ne zárjuk ki teljesen, hogy az ukránok, bár gyakorlatilag nekik aztán erre semmi okuk nem volt. Ezzel lényegében tehermentesítették az orosz erők egy részét, hiszen itt most azért jó pár napig, de akár hetekig is nem lehet számítani nagyméretű orosz támadó műveletre, tehát az itt diszlokált orosz erőket, ugye amiket ilyen kis négyzetecskékkel is jelölnek, ezeket itt ki lehet vonni, tehát vissza lehet őket vonni, át lehet különösen a második vonalban lévő tartalékerőket át lehet csoportosítani északra, mert mindenki a fő ukrán támadást a Kaukaigát észak-keleti csücskétől nagyjából a Donbaszig tartó arcvonal szakaszon várja, ott a legsűrűbb az orosz védelem, tehát ott vannak a legkomolyabb lövészárok, rendszerek, ott vannak a harckocsi akadályok, az úgynevezett sárkányfogak. tehát Moszkva ott számít a legkomolyabb ukrán támadás, ugye katonailag is ennek lenne a logikája, ez lenne katonailag logikus, ha az ukránoknak ezzel az úgymond ellentámadásukkal sikerülne elérni Melitopolt, akkor már úgy is ketté tudnák vágni a logisztikai útvonalát az orosz erőknek a Krímbe, hogy nem is jutnak el az Azovi-tenger partjára, mert a maradék területet a tüzérség, az ukrán tüzérség már be tudná lőni. Tehát itt azért ide tudnak az oroszok erőket átcsoportosítani. Azt nagyjából lehet tudni, hogy az orosz erők nagyon komoly logisztikai problémákkal küszködnek, egyébként nem kevésbé az ukránok, viszont ugye az oroszoknál a mozgósítás még mindig akadozik. Ugye Putyin elnök továbbra sem hajlandó elrendelni az általános mozgósítást, hiszen az szembe menne azzal az orosz narratívával, hogy ez itt csak egy különleges katonai művelet. Ergo Oroszországnak nincs elég embere, hogy mélységben mindenhol tagolt védelmet építsen ki, és ezért jött jól a moszkvai erők számára a Kahovkaigát felrobbantása, mert azzal lényegében a déli-délnyugati frontszakaszt jó ideig védelmét, hát kicsit csúnya hangzik, amit mondok, jó ideig megoldották, igaz, hogy egy nagyon környezeti katasztrófa árán, de hát az oroszoknak ez belefér, hiszen ez ukrán területen történt.
Igen. Ezzel kapcsolatban már átmehetnénk az ukrán offenzívára, vagy a várt ukrán offenzívára, amiről igazából nem sokat tudunk. Az első jelei most az volt, hogy azt hiszem tegnap a Novodonyec környékén állomásozó orosz erők jelentett parancsnoka posztolt egy ilyet, hogy a szituáció Novodonyec környékén nagyon nehéz, az ellenség megtalálta a gyenge pontjainkat, és megpróbálja ezt kihasználni. És ez az volt az első alkalom, amikor Leopárd tankokat láttak a térségben. Na most a orosz Védelmi Minisztérium az rögtön bejelentett egy olyan közleményt, hozott nyilvánosságra, hogy 1500 ukrán katonát öltek meg, 8 Leopárd tankot semmisítettek meg, és 109 különböző más harcjárművet, amit egyébként Prigozsin azt így a science fiction világába utalt rögtön, tehát ezt orosz részről is cáfolni vehetjük, de az biztos, hogy valami történik, amit mi most nem tudunk igazából, mert a 2 napja ezt a Deep State mapet sem frissítették, azt hallottam.
Igazából, amit még biztosan nem tudunk, hogy a fő ukrán támadás hol fog megindulni. Ugye amik most zajlanak, azt a katonai szaknyelv úgy hívja, hogy harcfelderítés. Tehát az ukránok kisebb puhatolózó támadásokat indítanak, igyekeznek megtalálni az orosz védelem gyenge pontjait, azért nem vakon tapogatóznak, ugye nagyon komoly nyugati hírszerzési segítséget kapnak, műholdfelvételeket, úgynevezett valós idejű felderítési információkat, tehát a nyugatiak segítségével az ukránok nagyon pontosan tudják Oroszország erőinek a mozgását, illetve a diszlokációját. Tehát nagyjából igyekeznek lekötni az orosz erőket. Ehhez a nagyjából illeszkedik az is, ami ugye a közelmúltban zajlott, és most is történik. Egyrészt az, hogy Belgorod térségében úgymond orosz szabadcsapatok, meg lengyel légió, tehát az ukránok oldalán harcoló alakulatok törtek be, hivatalosan az ukrán kormány tudta nélkül, ezt azért ne higgyük el nekik. Orosz területre, ugye ezzel arra kényszerítik az orosz erőket, hogy csapatokat diszlokáljanak, mozgassanak át az északi határok védelmére, tehát egy picit széthúzzák az orosz védelmi vonalakat. Részben ehhez illeszkedik az is, hogy dróntámadás érte Moszkvát, illetve időről időre újabb drónok hullanak le Moszkva környékén. hogy ennek nem is igazán a károkozás a célja, sokkal inkább az egyrészt, hogy az orosz lakosság, a polgári lakosság is magán érezze a háború terhét. Ugye Moszkva Európa legnagyobb városa, tehát a város közigazgatási határain belül több mint 13 millió laknak, a teljes moszkvai urbanizációban meg majdnem 19 millióan, egy kb. 6000 négyzetkilométeres területen, itt bárhol csapódik be egy ukrán pilótánkű repülőeszköz, annak rögtön rengeteg szemtanúja lesz. Ezzel egy kis pánikot akarnak az ukránok kiváltani, de ennél sokkal fontosabb céljuk az, hogy az orosz csapatlégvédelmi eszközöket, különösen az önjáró Pancír és Tunguszka rendszereket, ezek ugye ilyen vegyes légvédelmi gépágyúval és légvédelmi rakétával és saját lokátorral felszerelt önjáró rendszerek, hogy ezek egy részét kivonják az oroszok és átmozgassák a nagyvárosai, különösen Moszkva védelmére. Ugyanis nagyon sok szakértő azt mondja, hogy Ukrajna erre a támadásra több ezer kisebb-nagyobb méretű, részben polgári célra úgymond vásárol, de felfegyverzett drónt fog bevetni, és ugye ezeket a legkönnyebben a csapatlégvédelmi eszközök tudják megsemmisíteni, tehát az ukránok a nagy támadás felvezető úgynevezett tömeges drón légi csapást előtt igyekeznek egy kicsit az orosz légvédelem erőit lekötni, illetve egy részüket visszavonatni az orosz hadvezetéssel Moszkva és más orosz települések légvédelmének a megerősítésére.
A védelemmel kapcsolatban szerettem volna, hogyha beszélünk egy picit arról, hogy ugye az oroszok hát talán az elmúlt év őszétől kezdve nagyon intenzíven elkezdték megépíteni a védelmi vonalaikat, ugye több részen, majd mindjárt megosztok erről, sőt, meg is osztom. Azt próbáljuk már meg megfejteni, hogy ezek mennyire, vajon mekkora ellenállást tudnak kifejteni, milyennek a, és milyen technológiákat használtak fel itt a képítésnél, mi hogyan fog tudja ez megnehezíteni az ukrán előre nyomulást. Megosztom ezt a videót, ami nagyjából itt lehet látni, hogy ugye, ha jól láttam, akkor négy fő, itt lehet látni már, hogy elkezdték építeni az árokrendszert a település környékén, illetve természetesen a harckocsik ellen használatos. Egyrészt van ez a mély árok, ami
igen,
nem
ezek
tudnak
az úgynevezett
látni.
Harckocsi árkok, ezek ugye ki nyert ugye ezeket hatalmas nagy műszaki munkagépekkel, műszaki harckocsikkal ássák. Ugye itt a kitermelt föld, tehát az egyik oldalra hány vagy töltést hoznak létre, ugye itt ezen eleve nehezen kell át egy harckocsi, ugye ezeket a föld töltőséket, gátakat robbantani kell, vagy buldózerrel odébb tolni, és aztán ugye az árok fölé hídvető harckocsikkal, vagy más módon kell olyan hadihidat dobni, ami a nehéz technika át tud kelni. Megnehezíti a dolgot az, hogy vélhetőleg ezeknek a harckocsi árkoknak mindkét oldalát aláaknázták az oroszok. Ugye ez a védelem első része, utána jön a második elem, ezek az úgynevezett, az előbb szintén látott sárkányfogak, ezek ugye ilyen beton harckocsi akasztó elemek. Nem is feltétlen az a céljuk, hogy teljesen megállítsák a harckocsikat, hanem hogy lelassítsák, hiszen egy lassan haladó harcjárművet sokkal könnyebben meg lehet semmisíteni, akár páncéltőrakétával, akár hagyományos csöves tüzérségi eszközökkel. És aztán jön ugye ez a most látott rész, ezek a gyalogsági közlekedő árkok, amik mögött már úgynevezett reteszállások is vannak. Tehát, hogy ezeket a részeket több lépcsőben fogják, ugye ez a fő védelmi vonal, majdnem olyan, mint amit a középkorban, meg a koraújkorban az ostromló csapatok ástak az erődítések köré. Ugye ezeknek az a cél, hogy a lövészegységeket, az ő könnyű fegyverzetüket, tehát a géppuskáikat, a páncéltörő és a légvédelmi rakétáikat, ugye ezek zömmel váról indítható eszközöket rejtsék, védjék. Ugye nyilván a fedezékből harcoló lövészerőknek a vesztesége jóval kisebbek, mint a támadó oldalon, és ugye az orosz árokrendszerek több sor mélységben vannak építve, nem csak összefüggő vonalak vannak, hanem ilyen rövidebb vonalak, úgynevezett reteszállások is, amiknek szintén az a feladata, hogy az esetleg áttörő ellenséges erőket oldalazó tűz alá vegyék. Így itt lehet látni egy ilyen katonai, gyakorlatilag első világháborús lövészároknak a kiásását. Sajnos ebből a szempontból az ukrajnai konfliktus bizonyos részeinél olyan képeket mutat, mint a verdöni csata, vagy az első világháborús lövészárok harcnak a legborzasztóbb részei.
Milyen lehetőségei vannak a támadóknak, hogy ezeket felszámolják? Láttam, mutatok egy videót, amiben például egy harckocsi elé erősített tolólappal mozdítják el ezeket a sárkányfolkat.
Igen, az
Ha
egy
ezek
brit
nem jól vannak
Challenger.
megépítve, ugye?
Igen, igen. Igen, ez is egy módszer. Ezért van az, hogy vannak ilyen harckocsikra szerelhető eszközök, ezért van az, hogy ezeket az akadályokat általában aknázzák is. Tehát elmozdítás ellen aknával, robbanóanyaggal van megerősítve. Nagyon sokféle módszer van, nyilván az ukrán erők, aki figyelte a nyugati szállításokat, nem csak harckocsikat kaptak rengeteget, hanem nagyon sok különféle páncélozott katonai műszaki járművet, buldózerektől kezdve, műszaki harckocsikon át, hídvető harckocsikig, tehát pont az ilyen képített akadályok elleni áthatolásnál, áttörésnél nagyon fontosak ezek a különféle rendszerek. Igen, az egy ugye aknarobbantó berendezés, ami egy robbanó kábelt húz maga után, és mindjárt most következik a leesett, és most mindjárt robbantják, és ugye ez elműködteti az aknákat. Tehát ugye ezek a rendszerek is na itt ugye, ami ott abban a vonalban volt, az biztos megsemmisült akna, és ott akkor át lehet kelni. Tehát mind a két fél használ ilyen eszközöket. Ezek időt igényelnek, tehát ezeknek az alkalmazása, az aknamezők megtisztítása, a harckocsi árkok feltöltése, ez mind-mind időt igényel, lelassítják a támadó erőket, lehetővé teszik azt, hogy a védekező fél, itt majd az orosz csapatok mozgósítsák a tartalékaikat, oda koncentrálják a tüzérségüket, a légierő, légicsapásokat mérjen. Tehát az idő a háborúban életet jelent, ha a védekező fél időt nyer, az azt jelenti, hogy sokkal komolyabb veszteséget tud okozni a támadó csapatoknak. Nem tudjuk, hogy mennyire lesz sikeres az orosz védelem. Ugye papíron nagyon jó védelmi rendszereket építettek ki az oroszok. A nagy kérdés az, hogy a katonák, az orosz katonák milyen minőséget képviselnek, mennyire tudnak álhatatosan védekezni. Az ukrán katonák eddig erőn felül teljesítettek, de ők a hazájukat védik. Tehát sosem szabad elfelejteni, hogy az ukránok a hazájukat védik. Ezzel szemben az oroszok egy hódító háborúban vesznek részt. Esetenként ugye az orosz csapatok moráját az is rombolja, hogy ugye soraikban kényszersorozott köztörvényes bűnözőkkel, mint a Wagner csoport, ugye az orosz haderőn belül a csecsenek és a Wagner, illetve a reguláris orosz haderő és a Wagner meg a csecsenek között állandó feszültségek vannak. Ugye a közelmúlt egyik híre az volt, hogy Prigozsin letartóztatott egy orosz alezredest, mert a zászló aljával tűz alá vette a visszavonuló Wagnereseket. Tehát ugye ezek mind azt jelzik, hogy az orosz erőknél a mentális képességek, az ellenállásra való hajlam, a kitartás, az nem biztos, hogy van olyan szinten, mint az ukránoknál, de ez majd csak akkor fog kiderülni, hogyha ez a nagyon régóta lebegtetett nagy ukrán támadás végre megindul.
A elmúlt napokban egy videót jelentetett meg azt hiszem az Ukrán Védelmi Minisztérium, amin hát az a címe ennek azt hiszem, hogy Plans Love Silence, a tervek szeretik, ha
Igen.
szeretik a csendet. Ugye talán az egyik legkomolyabb tanúsága ennek a háborúnak az, hogy ez az oszint néven ismert, ugye open source intelligence, vagy nyílt forrású hírszerzés, az mennyire fontos lehet, és mennyire használják egyébként mindkét oldalon. Ugye az orosz katonák által feltett fotókat nagyon sokan használták fel, illetve az ukrán oldalon nagyon jól használták fel célok meghatározására, stb. Azt lehet látni most, hogy az ukránok változtatnának ezen, próbálnának minél kevesebb információt kiengedni újságírók felé is.
Egyrészt, másrészt meg sokat.
Aha.
Tehát ugye a védelem egyik eleme valóban a hadműveleteknek a biztonságának az egyik legfontosabb része, hogy ne szivárogjanak ki a tervek. Nyilván, ha az ellenség tudja, hogy hol, mikor, mekkora erővel támadunk, akkor lehetővé válik az, hogy a saját képességeit megfelelően koncentrálva vissza tudja verni a támadást, és ugye sikeres ellentámadásba tudjon menni. Másfelől ugye a ukránok folyamatos szivárogtatásai majd ekkor, majd akkor, most már bármelyik pillanatban láttak partaszállító eszközöket, folyami átkölésre alkalmas eszközöket itt. Harkivnál egy óriási páncélos menetoszlop volt menetben. Tehát az ukránok csöpögtetnek csomó olyan információt, ami arra utalhat, hogy egy adott térségben készülnek az ellentámadásra. Ezek tudatos megtévesztő manőverek, pont azt szolgálják, az oroszokat abszolút bizonytalanságban tartsák, hogy hol és mikor fog megindulni ez az ukrán ellentámadás.
Még arra azt szerettem volna kérdezni, hogy a egyre intenzívebb, májusban nagyon intenzív légicsapások voltak Kijev és a több ukrán nagyváros ellen, annak ellenére, hogy egyre hatékonyabb az ukrán légvédelem. Ha mi ennek az oka, hogy mégis ennyire erősen próbálkoznak, és több milliárd rubel értékű rakétát lőnek ki még mindig Kijev felé?
Egyrészt ugye ez sajnálatos része minden modern háborúnak, hogy az ellenfél polgári lakossága, az ellenség polgári lakossága is célpont. Ez nem csak azt jelenti, hogy fizikailag meg kell ölnünk a civileket, hanem ha nem hagyjuk őket aludni, ha minden éjszaka óvóhelyre kell menekülni, ha állandóan azon rettegnek, hogy mi történik házukkal, lakásukkal, kocsiukkal, szeretteikkel, akkor mentálisan kezdenek belefáradni. Másrészt Moszkva ezekkel a támadásokkal úgymond sikereket tud elérni. Ugye be lehet nagy délre dúra jelent, hogy újból csapást mértünk Kijevre. Harmadrészt árérték arányban az oroszoknak ez egy olcsó része háborúnak. Nyilván nem az, amikor a hiperszónikus Kinjar rakétákat vetjük be, mert azoknak az árát több millió dollárra becsülik. De például, amikor az irániaknak a Shahid 131-es vagy 136-os drónjait vetjük be, amiket hát pontos árat persze nem tudunk, mert ezek szigorúan titkosak, de nagyjából egy olyan 20 ezer dollár körülbe kerülnek. Most arra egy darab elfogó rakéta, amit rálőnek, az 150 ezer dollárba is kerülhet. Tehát árérték arányban az oroszoknak különösen ezeket a filléres, hát 20 ezer dollár komoly pénz, de mondjuk egy Javelin rakéta, ami egy mezei páncéltő rakéta, és ugye nem 2000 kilométeres hatótávolságú, mint a Shahid 136-os, az is 60-70 ezer dollár. Tehát, hogy ezek filléres eszközök, amiket az oroszok bevetnek, azzal összehasonlítva, hogy a nyugat milyen eszközöket vet be. Tehát Moszkvának árérték arányban az egy költséghatékony támadás. Nyilván lehet azért látni, hogy változó intenzitásúak ezek a támadások, de ugye a Kalib robot repülőgépeknek a darabára azért már meghaladja az 1 millió dollárt, az Iskandereket pedig 2,5-3 millióra teszik. Ugye itt az is érdekes, hogy Iskandert már ugye az amerikai Patriot rendszernek a PEC-3-as rakétájával sikerült elfogni. És nyilván nappal jó látási viszonyok mellett, ugye ez volt az előző pér, ugye akár gépkarabéllyal is lelőhető a Shahid, ezért van az, hogy szinte mindig éjszaka indítják őket, tehát kora hajnalban vagy még éjszak, ugye ez megint az időszak, amikor az emberek legmélyebben alszanak, tehát ennek is van egy kis ilyen pszichológiai hadviselési része is, hogy az orosz légitámadások általában éjszaka és kora hajnalban következnek be.
Jó, mi csak annyit, hogy ez van-e esetleg, gondolják-e az oroszok azt, hogy egyrészt túlterhelni, vagy lefogyasztani annyira a légvédelmet, hogy aztán ez már ne legyen hatékony, illetve hogy a Patriot rendszereket odafixálják Kijev környékére, hogy ne tudják támogatni a fronton a
Részben ez
hadszerek.
is megvan, nyilván a Patriot a legértékesebb, legfontosabb célpont védelmére, Kijevre kell koncentrálni, hogy a két rendszert kaptak az ukránok, ezzel egyébként teljesen nem is lehet lefedni a teljes kijevi adminisztrációt, ahol ugye még a adminisztrációt, bocsánat, a teljes kijevi urbanizációt, ahol a háború kezdetén 3,5 millió ember élt. Tehát nyilván az is megvan, hogy az ukrán légvédelem legkorszerűbb eszközeit lekössék a nagyvárosok, főleg Kijev védelmére, ez orosz részről is egy teljesen legitim célpont. Másfelől viszont azt is látni kell, hogy a nyugat azért győzi rakétákkal ezeket a támadásokat. Itt nem olyan gyors a felhasználás, nem olyan komoly a felhasználás, mint a páncéltörő eszközöknél, és különösen nem olyan nagy, mint a tüzérségi lőszereknél.
Jó, lejár az időnk, úgyhogy
Jó, köszönöm a
nagyon köszönöm,
lehetőséget.
hogy elfogadta a meghívást.
További
Viszontlátásra.
szép napot,
Minden
viszlát!
jót.